és az alapige pedig, ami ezután következik a Máté evangéliumának második fejezetében, a 12. vers. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Isten áldja meg igéjét, foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves gyülekezet, ezen a karácsonyon legelőször is hadd idézek fel egy képet az édenkerti történetből, mert talán éppen a karácsony annak egy fordítottja, hiszen ott is angyalok vannak, de Isten haragjával találkozik az ember, el kell, hogy hagyja a kertet a bűneset után. Itt is angyalok vannak, de nem elzárják a mennyet és Isten közelségét, hanem hívogatnak, jó indulatát fejezik ki Istennek, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az embernek, és Isten jó akarata. És ezek az angyalok Isten egyszülött fiáról beszélnek, aki mindkét történetnek a középpontjában van, akiről a karácsony szól, Jézusról, aki azért jött, hogy bennünket az Atyához visszavezessen, megbékéltessen. Ő a megígért Mesiás, aki Isten igazságának eleget tesz majd az ő életével, szenvedésével is. Halálával. Ma őt ünnepeljük, azért vagyunk itt, ebben a jobbágyi imaházban is, kis templomban, hogy az Úr nevét felemeljük. Ma a napkeleti bölcsekről lesz szó, hogy mit is tanulhatunk tőlük, ők hogyan jutottak el a megszületett Mesiáshoz, mit is tettek, és mi változott meg az életükben. Kik is voltak ezek a napkeleti emberek? Egyesek tudni vélték, hogy hárman voltak, mert háromféle ajándékot sorol fel Máté evangélista. Aztán az 5. századtól már sokan azt hangoztatták, hogy királyok voltak. 8. században már nevet is adtak nekik, Gáspár, Menyhért és Boltizsár. Sőt, kicsit később elterjedt az a nézet is róluk, hogy három kontinensről érkeztek, az egész világról érkeztek, ezért a bőrszínüket ennek megfelelően festették aztán meg a képi alkotásokban. Nem kívánunk szembesülni ezekkel a legendákkal. A Biblia nagyon szükszavúan szól róluk, de annyit mindenképpen elmond, annyit megtudhatunk, ami bőségesen elegendő ahhoz, hogy megértsük Isten üzenetét általuk is, az ő életpéldájukon, Istennel való találkozásukon keresztül. Tehát ma ezt nézzük meg, hogy hogyan is érkeztek meg Jézushoz. Az első, amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy nagyon hosszú utat kellett, hogy megtegyenek ezek az emberek. Mindenek előtt fizikai távolságról kell, hogy szóljunk. Hiszen 1000 kilométer volt az az út, ami Babilonból vagy Perzsiából megérkeztek. Végvonalban is legalább ennyi, de hát feltehetőleg nem keresztül jöttek a sivatagon, hanem a termékeny félhold útjait követve egy évben érkeznek meg. De nagyon nagy volt az a szellemi lelki távolság is, amit le kellett győzniük, hiszen ők pogányok voltak, és idegenek voltak. ők nem tartoztak Izraelhez. Az is lehet, hogy idegen isteneket imádtak, de vágyódtak a nagy király után. És egyáltalán nem botránkoztak meg azon, hogy Isten éppen a zsidók között adja, hogy megszülessen majd a nagy király. Nem Marduk, a babiloni, vagy valamilyen más istenség fog majd király lenni ezen a földön. Aztán kulturálisan, képzettségben is azért mások voltak, hiszen mágusoknak nevezi őket az ige, ami azt jelentette, hogy hát tudományokhoz értő emberek, csillagászok. Akkor tehát talán ilyen udvari tanácsadók lehettek. És le kellett győzniük ezt az elit tudatot is, és így elindulni Babilonból egy kis római birodalomban lévő provinciális területre, ami Júdea volt, hogy megkeressék a megszületett új királyt. Az ókori emberek sokan Izraelen kívül úgy gondolták, úgy hitték, hogy az emberek sorsa a csillagokban van valahogy megírva. És ezért minden csillag, illetve nem is csak csillag, hanem bolygó fel volt címkézve, hogy melyik minek a jele. És amikor feltűnt valami különös jelenség, akkor azt próbálták tanulmányozni, valahogy az ő kis logikájukkal összerakni dolgokat, sorsokat. És hát tudjuk, hogy valóban Isten valamiképpen jó lehet, az ő népének mindig tiltotta a csillagokkal való ilyetén foglalkozást, hiszen azok csak a nappalt, az éjszakát, az ünnepeket mutatják, a nap vagy a hold. Mégis azt mondja az ige 5 Mózes 4-ben, hogy te ezek előtt ne hajolj meg, ne imádd. De a pogányoknak valamennyire az Úr ezt hagyta, és miután nekik nem volt Bibliájuk, valamiképpen ebből valamit megtudhatta. Kepler óta tudjuk, aztán nagyon sok teológus később ezzel azonosult, a mai napig is ez a bevett elképzelés, hogy Krisztus előtt 7-ben volt egy különleges bolygó együttállás, amit Babilonból nagyon jól lehetett látni. Kicsi szöggel. Ezek a bolygók ugye nap körül keringnek, és olyan furcsa módon egy vonalba kerültek, Babilon felől nézve, hogy egy hatalmas csillagszerű valaminek tűnt. A Jupiter bolygó a világ urának volt a bolygója, Szaturnusz pedig Izraelnek a bolygója, és ez a halak csillagképében volt, mert föl volt osztva egy az égbolt is, az pedig az új korszakot jelentette akkor. És így együtt ők ebből azt olvasták ki, hogy a világ ura Izraelben születik meg, és egy teljesen új korszak veszi a kezdetét. Ez az első ilyen együttállás, vagy konstelláció, hogy a csillagászat mondja, ez Krisztus előtt 7 tavaszán lehetett. És hát nyilván valamikor utána indulhattak el, de ugyanabban az évben még kétszer is röviden összeállt ez a két bolygó. Itt olvasunk arról, amikor elindulnak Jeruzsálemből, Betlehem fele, és hát így a Kepler óta tudjuk, hogy Izrael felől nézve ez az újabb konstelláció egy olyan 40-45 fokos szögből lehetett látni, és ez Betlehem fölött volt. És a Betlehembe vezeti őket, vagy megértik az Úrnak valamiképpen a jelzését, miután már a papoktól Jeruzsálemben Mikás proféta alapján azt is tudják, hogy valóban Betlehembe fog megszületni a Mesiás. valami vonzotta őket. Látni akarták a világ királyát, de le kellett győzni ezeket a távolságokat. Le kellett győzni az utat, ezeket a kulturális különbségeket, az a pogány kis létüket, és le kellett győzni a megbotránkoztató viselkedésből fakadó, gondolom, nehézségeket is, hiszen kiderült, hogy a Szent Városban nem örültek nagyon az a jövetelüknek. Félelem, rettegés vett lakozást az emberek szívébe. Heródes ugyanis egy vérszomjas király volt, nagyon féltékeny, és amikor erről hallott, hogy bárki megjelenhet, aki trónkövetelő, akkor ezt mindig megölette. Több gyerekét, a feleségét, az anyját is már megölette. És ezért nagyon megrettent a város, hogy ezek a távoli emberek valami új király születéséről beszélnek. Ebből nagyon nagy baj lesz, ebből nagy botrány lesz. És a terror, a gyanakvás ott élt a szívekben. Ilyen volt akkor az a világ, ilyen volt az a város, Jeruzsálem. Ilyen volt az a Heródes, hogy ugyan templomot is épített az Úrnak, de pokolian sötét volt a szíve. Látszólag hódolni akart, de szívében gyilkosság vágya dühöngött. Csak egy ügye volt, az ő saját trónja. Csalódhattak volna ezek az emberek. Mondhatták volna, hogy milyen messziről jöttünk. Mi csak egy gyermeket akarunk látni, aki az eljövendő király. Itt meg ezt a furcsa, félelmetes légkört halljuk. De nem csalódnak. Legyőzik ezt az akadályt is. Nem mondják azt, hogy az Isten népe miatt nem fogjuk az Isten tiszteletét gyakorolni. Egy dolog, hogy viselkedik az Isten népe, és egy dolog az Isten személye, és az ő ígérete, és az ő ajándéka. Ezért mennek tovább. És ezért minden akadályt legyőznek, és meg is találják Jézust. Nekünk is el kell indulnunk úgy. Mindig van ok arra, hogy miért álljunk meg, hogy miért ne menjünk el. Mondhatjuk azt, hogy messze van, mondhatjuk azt, hogy nincs idő, mondhatjuk azt, hogy jaj, kik járnak oda, milyen emberek vannak, milyenek ezek a keresztjének. Annyi mindent lehet mondani. Látjátok, ezek a távoli, valószínű pogány hátterű emberek le tudták győzni ezt az akadályt. Mentek tovább. Ha egyedül, egyedül. Már nem ment velük senki. Se Heródes, se a papok, se a nép közül, egyetlen egy se. Hanem nekik kellett tovább menni. Sőt, kiadták ezt a feladatot nekik. Ha majd megtaláljátok, szóljatok. Persze ebbe is, hogy milyen gonoszság volt Heródes részéről. Van-e bennünk egy ilyen vágy, hogy megkeresni Istent jobban az életünkbe, hogy tényleg oda jönni hozzá, oda bújni hozzá? Mostanában olvasok egy könyvet a szilárdság ébredésről, amely az 1950-es években még mindig nagyon erős volt. Erdély, Észak-Erdély területén, ott Szilágy megyében, Románia mai észak-nyugati kis megyéje volt, és a szilárdsági ébredésben nagyon sokan megtértek. Egy valaki megtért, az mondta tovább, hogy megtaláltam az Urat, megbocsátotta a szívemet, abba hagytam az alkoholt, megszabadultam. Volt, aki hit, volt, aki nem, de volt, aki fogta ezt, és egy kovács mesterről is szól a történet, hogy ott a műhelyébe, amikor az egyik testvér mondja, hogy megtértem, új életet kaptam, és látszott rajta a ragyogás. Azt mondta neki ez a kovács mester, hogy ezt én is szeretném. És akkor ott abban, a koszban, koromban, műhelyben, piszokban letérdeltek. Imádkozzunk, hogy az én életemben is ott legyen az a Jézus. Ez az első üzenet, ez az első tanulság a keleti bölcsek történetéből, hogy legyőzni minden akadályt, menni, elindulni. Volt egy kedves fiatalember, 60-ban már évekkel ezelőtt, egy bibliaóráról úgy ment haza, hogy úgy valahogy érezte, hogy nem tette még meg, amit meg kellett volna tenni. Még nem adta át oda az életét, és nem tudott otthon nyugton maradni. Egyedül volt, a Boschban dolgozott, munkások között élt, és visszajött éjszaka, másnap 10 óra volt. Attól tartott, hogy be van csukva a kapu, kerítésen mászott át, csönget, hogy most akar megtérni. Ilyennek kell lennünk, hogy keresni az Urat, és megragadni az ő kegyelmét. A másik, amit találunk példaként ezeknél a bölcseknél, hogy Isten vezette őket, hogy egyre elmélyüljenek a kijelentésben, hogy nem a maguk esze szerint akarnak már élni. Egy fejlődés volt az életükben. Először csak ez a csillag vezette őket. Egy kicsit a saját tudományuk, mondhatnánk ezt. Aztán hallják az Isten ígéjét Heródes udvarában, Mikeás profét alapján. Végül találkoznak Jézussal személyesen, és személyessé lesz az isteni szó is számukra. Álomban Isten figyelmezteti őket, hogy arra nem mehetnek már, ahogy jöttek. Imádni kezdik Jézust. És valóban mi is ezt hisszük Jézusról, a gyermek Jézusról is, hogy benne a Szent Háromság második személye volt jelen, aki teljes volt isteni természettel, de felvette a mi teljes emberi természetünket is Mária méhében. Így érthetjük a titkot, hogy Isten fia volt, és ember fia. És így volt ő imádandó, és ezt tették ezek a keleti emberek is. A megtérés ezt jelenti, élő találkozás az Úrnál, egy imádat, hozzávaló fordulás. Hogy Dávid, a király is beszél erről Zsoltárokban, hogy látom az Urat mindenkor az én jobbomon. Képesek vagyunk-e egy ilyen karácsonyt hordozni a szívünkbe, hogy Jézust egyre jobban megismerni, megszeretni és megtalálni. A harmadik üzenet, hogy Isten újra tervezte az életútjukat. Aki autót vezet és van ilyen navigáló készüléke, az beüti a célirányt, az utcát, házszámot, várost, és néha eltévedünk, akkor megszólul ez a kis készülék, így kezdi mindig, hogy újra tervezés. És akkor egy új utat vázol fel, amiből megtanulhatjuk, érthetjük, hogy nem jó úton vagyunk, valahol eltévedtünk. És akkor azt kell követni, hogy odaérjünk. Ez egy nagyon okos kis készülék, amit a műholdak irányítanak. Újra tervezés. Ezek az emberek is kaptak egy ilyen üzenetet Istentől, hogy újra tervezés. Ne arra menjetek, hanem emerre. És amikor megtér valaki, Isten újra tervezi az életét. Más irányt vesz fel. A 2 Péter 1.19-ben Péter apostol ezt mondja, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg a nap felkel, és a hajnal csillag a szívetekbe. Ez a csillag maga Jézus, a hajnal csillag. Amikor megtaláljuk Jézust, akkor tudod, hogy egy új utat kapsz az életben. Eddig így éltél, eddig üldöztette Saul a keresztényeket, most te is oda tartozol. Amikor Isten elhív bennünket, és rossz utakra keveredtünk, mint Jónás, egy idő után jön az újratervezés, hogy Ninive az utad. Péter apostol is azt hitte, hogy halász lesz egész életében. De miután rászakadtak a bűnei, és Jézussal találkozott, minden újjá lett tervezve. Te ember halász leszel, mostantól fogva. Nem tudom, hallottad-e már ezt a szót Istentől, hogy újra tervezés. Van nekem is egy tervem, hogy hogy jutsz te haza ebbe az életben, és az örök életbe. Mert nem a magunk esze szerint juthatunk haza. Mert csak a bajt szaporítjuk. Mint ezzel a kis jeruzsálemi kitérővel is, azért ott baj is történt. Sok kisgyereknek az életébe került ez. Összefoglalás. Igen, ma is el lehet indulni Isten felé. Nagyon messziről. A teljes tudatlanságból. A pogányságból, ha Isten vonz téged, indulj. A végzett hitekből, az álkérdésekből, a te Babilonodból elindulhatsz Betlehem felé. Ma is meg lehet botránkozni a Szent Városon és annak vezetői miatt is. Ma is terrorban élünk, ma is nehéz az Úr útján maradni. Ma is vannak trónjukat féltő, gyilkos vágyokkal élő emberek. De te indulj Betlehem felé. És hitj az isteni újratervezés csodájában. Van egy hazafelé vezető út, Isten szerint. Ez a Jézus útja. Lehet, hogy megjártad a tévedések útját, a tévhitek bugyrait, a bűneid útját. Talán még életeket is. Elpusztottál, de lelkileg vagy fizikailag. Ma lehet újra kezdeni. Neked is tud szólni. Sőt, elénk jön már. Hiszen mi a második karácsonyt is várjuk, vagy a második adventet helyesebben, amikor az Úr majd elénk jön. Hadd fejezem be az izraeli, korabeli házasságról, tudott kis képekkel ezt a mai ige hirdetést. Jézus is sokszor beszél az a második eljöveteléről, úgy, mint egy esküvőről, egy nagy lakomáról, a király fia mennyegzőjéről. A korabeli mennyegzők úgy kezdődtek, hogy a szülők, rendszerint az apa elment a lányos házzal, a fiával, és egy szerződést kötött ott, hogy majd elveszi ezt a leányzót ez a fiú, a vőlegény. Kifizette az apa a vételárat, és akkor az eljegyzés megtörtént, és ennek megpecsételéseként az ifjú leendő pár egy kupából ittak egy-egy kortyot, bort. Hivatalosan házas pár lettek, de még volt, mikor 6 hónap, vagy akár 12 hónapot is vártak, mert ezután a vőlegény hazament, és elkezdte a hely készítését, ahol majd ők élni fognak. Talán egy külön kis házat építeni, vagy egy külön szobát valahol berendezni. És amikor eljött az idő, akkor a barátjaival ilyen csodálatos ünnepi, hangos menetbe, mindenki látta őket, ment a lányos házhoz, mennyasszonynak késznek kellett lennie, és az ő barátnőinek is a lámpásaikkal, és akkor elvitte a vőlegény az új helyre, amit elkészített. Nagyon hasonlít ez a kép Jézus első és második eljöveteléhez. Az atya elhozta Jézust, mint vőlegényt bemutatta az ő népének. Keresztelő János is beszélt erről. Ő a vőlegény barátja. Kiderült, hogy ez a vőlegény maga fizeti meg ennek a házasságnak az árát. Az ő életét teszi le, váltságdíjként. A megváltásként, ami bűneinkért. De mielőtt elment volna a keresztre, összehívta az övét egy páska estén, és ott áldást mondott, megtörve a kenyeret, de utána vette a kelyhet, és azt mondta, hogy ez az új szövetség kelyhe. Igyattok ebből, és együtt ittak ebből a kehelyből. És azt mondta, elmegyek, de majd visszajövök, most helyet készítek nektek, de majd vissza fogok jönni. És magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Így úrvacsorázunk a mai napon is. A szövetség kelyhét vehetjük. Ihatunk belőle, és hordozzuk a szívünkben ezt a nagy reménységet, hogy majd egykor vele iszunk újból ott az Isten országából. És most várakozunk és készülünk, mint mennyasszony, de hordozzuk a szövetség jelét Jézushoz, mint a vőlegényhez. Ma, amikor vesszük a kenyeret, és látjuk benne a megtöretett krisztusi életet, értünk, és majd veszed a kelyhet és az új szövetség kelyhét, gondolj erre, hogy én is szeretnék az Úr mennyasszony testének része lenni. Ezért mehetsz tovább majd az utadon örömmel, békességgel és megtérő szívvel.